Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az új ember értébe! Előve folytassuk az éneklést. A 377. dicséretünk mind a három versét énekeljük. A 377. dicséretünk így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Mózes 4. könyvéből, a 11. részből a válogatott verseket, mivel hosszabb ige szakasz, ezért leülve hallgassa a gyülekezet. Mózes 4. könyvének 11. részéből válogatott verseket olvasok. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, pórihagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. A népnek pedig mondd meg, szólt Isten, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek, hiszen így siránkoztok az Úrnak. Ki tart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban, ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és így siránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Akkor ezt mondta Mózes: 600 000 gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek: hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem? Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fürjeket sodort, és lehullatta a táborra. Innen is, onnan is egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Akkor fölkelt a nép, és egész nap és egész éjjel, sőt az egész következő napon is gyűjtötték a fürjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 hómert, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy nem a pusztában vándorlunk, úgy, ahogy az a nép. Köszönjük neked, hogy van mit ennünk, és nem kell átélnünk azt, hogy milyen az éhezés. Uram, te látod, hogy nagyon sokszor az ember olyan jó körülmények között van, és mégis panaszkodik. Panaszkodunk, Urunk, pedig igazán komoly éhezési és megélhetési problémákkal nem küzdünk már itt a 21. században. Urunk, bocsáss meg, hogy ehelyett küzdünk a szellemi nyomorúsággal. Küzdünk a bűnnel, az önzéssel, a haraggal, a másik eltaposásával. Urunk, bocsáss meg, hogy mindemellett még panaszkodunk is. Panaszkodunk, hogy ezünk nincs, azunk nincs, pedig mennyivel jobb dolgunk van, mint ennek a népnek ott a pusztában. Uram, bocsáss meg a mi elégedetlenségünket. Bocsáss meg, hogy nem tudjuk megbecsülni az apró ajándékokat, nem tudjuk megbecsülni az apró csodákat az életünkben. És hogy igazán a körülményekre figyelünk, nem pedig rád. Bocsáss meg, hogy nem tudunk igazán a tiéd lenni, hogy valamennyi rész a szívünkből mindig a saját magunk kényelme és vágyainak a betöltése marad. Kérünk azért, hogy te áldj meg bennünket, hogy oda tudjuk szánni magunkat teljesen, szívünket, lelkünket, értelmünket, hogy tényleg ne a panasz, a jajszó, hanem a hit legyen a mérvadó az életünkbe. És kérünk azért, hogy fordítsd el a te haragodat rólunk. Könyörgünk azért, hogy kegyelmez nekünk, és ne a haragod pálcájával üss, hanem tényleg a csodatétel pálcáját add az életünkbe, hogy mindenhol megtapasztalhassuk, milyen hatalmasan cselekszel te valójában. Kérünk most azért, hogy áld meg az ige hirdetést, áld meg a tanítást a te szent lelked által, hogy tudjunk te benned erősödni. Amen. Ige hirdetésre készülve a 276. dicséret második versét énekeljük. A 276. dicséret második verse így kezdődik: ha a nehéz időkben elcsügged a szívem. Testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje még az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából hangzik hozzánk ezen a mai istentiszteleten, az ószövetségi ige szakasz mellett. Lukács evangéliuma 15. fejezetéből, a 25. verstől a 32. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apa kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Egy héttel ezelőtt, bőjt első vasárnapján, Isten beszéde arra ösztönzött bennünket, hogy gondoljuk végig, mit kellene elengednünk. Miről kellene lemondanunk azért, hogy Istent még jobban megismerhessük, hogy a kapcsolatunk vele meghittebb lehessen. Megérthettük azt is, hogy elhibázott a böjtölésünk akkor, ha az valami egyházi parancs teljesítésévé válik. Ne azért történjen a böjt, hogy vele Isten előtt érdemeket szerezzünk, hiszen minden jót Istentől kapunk mi, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, kegyelemből. Ezek helyett böjtölésünk azt a célt szolgálja, hogy teljesebb emberi életre jussunk. Kiegyensúlyozottabbá válik az, ami felborult. Az életünk ugyanis nagyon egyoldalúvá vált. Túl sokat törődünk az anyagiakkal, a testünkkel, a vágyainkkal, a kívánságainkkal, és túl keveset a lelkünkkel. És ezért lelket lenni, lélek nélkülivé válik körülöttünk az élet. A böjt ezt az egyoldalúságot és a miatta bekövetkező lelki és szellemi szegénységet korrigálhatja. Lemondunk tehát valamiről azért, hogy lelkileg gazdagabbakká válhassunk, és gazdagítani tudjunk másokat is. Olvasgatva azóta a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igéket, Mózes 4. könyvéből, tehát az Ószövetségi napi igéket, egyre világosabbá vált számomra az, hogy mit is kellene nekem, és azt gondolom, remélem, senki nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy nekünk most elhagyni. Milyen böjtöt lenne érdemes tartanunk? Így fogalmaztam meg magamnak egészen röviden, síránkozás böjtöt. De kifejezhetném ezt más szóval is, kesergés, zúgolódás böjtöt. Biztos, hogy nagyon sokat használna nekünk. Azt hallottuk itt, Mózes 4. könyvéből, egyszer a nép síránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Melyik népről van itt szó? Gondolom, mindnyájan tudjuk rá a választ, hogy a zsidó népről. De vajon rólunk, magyar népről, nem lehetne ugyanezt leírni, hogy síránkozunk? Síránkozunk, hogy rosszul megy a sorunk. Talán azzal a kiegészítéssel, hogy ráadásul a többség nem is az Úrnak síránkozik, hiszen itt a zsidó népről ezt olvastuk, de közöttünk nagyon sokan inkább csak magukban síránkoznak, vagy az egymás közötti beszélgetésekben jönnek elő ezek a panaszok, ezek a zúgolódó szavak. Sokan az Urat legfeljebb úgy emlegetik, hogy őt teszik felelőssé a kialakult helyzetért. A síránkozással kapcsolatban persze az a kérdés tolul valószínűleg most az ajkunkra, vagy szívesen kimondanánk ezt, csak most éppen talán nem mondjuk ki, hogy de hát nincs meg minden okunk rá. Hiszen egyre síralmasabb, és egyre kilátástalanabb a helyzetünk. Valószínűleg a zsidók is hasonlóképpen gondolkoztak, és éreztek ott. Pusztában kellett vándorolniuk. Elhagyatott helyeken. Olyan helyeken, ahol az élelem és a létfontosságú víznek az előteremtése egyáltalán nem volt egyszerű feladat.
Ráadásul ellenséges népek bármikor megtámadhatták volna őket. A pusztai vándorlások előtt Egyiptomban éltek, elnyomott és kizsákmányolt népként. És most kell ott a pusztai vándorlás közben megtanulniuk a szabadsággal jól élni. Úgy, hogy közben a hozzájuk szegődött egyéb népek, népcsoportok, a Szentírás így beszélt róluk, hogy gyülevész nép, az elégedetlenkedésével még külön nyugtalanította is a zsidókat. Ó, hogy bele tudjuk mi is hergelni egymást a panaszkodásba, az ilyen jellegű indulatokba. Sokszor csak erősítjük egymást, és hányszor azon kaphatjuk magunkat, hogy csatlakoztunk a síránkozók kórusához, keresztény emberként. És hogy semmit sem tudunk igazából mondani nekik. Semmi vigasztalót, semmi bátorítót. És ahelyett, hogy felemelnénk őket, ahelyett mi magunk is lesüllyedünk, együtt süllyedünk le még jobban. Nem csoda, hogy újra és újra találkozni lehet azzal a szomorú hírrel, hogy riasztóan nő kicsi hazánkban a pszichés betegek, a depressziósok száma. Nincs hát itt az ideje a síránkozás bőtnek. De hát hogyan is kezdjünk hozzá? Először is lássuk tisztán, hogy mi történik igazából, amikor síránkozunk. Az első, amit itt a felolvasott ige szakaszok alapján megérthetünk, az az, hogy tulajdonképpen kétségbe vonjuk, hogy közöttünk van az Úr. Megkérdőjelezzük az ígéretét, hogy ő minden napon a benne bízókkal van. Így olvastuk, Isten akkor ott a pusztában ezt mondta Mózesnek: megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így síránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Egyáltalán síránkozásaink közepette vajon? Eszünkbe jut az, hogy nekünk most is, az ilyen helyzetekben is, és mindenkor az Úrral van dolgunk. Köztetek van, mondta az Úr Mózesnek. Ő nem csak hallja a szavainkat, amiket kimondunk, a panasz szavainkat is, hanem nagyon jól tudjuk, hogy a gondolatainkat, az érzéseinket is ismeri. Mindazt, amit meg sem fogalmazunk, csak ott van bennünk. Nem csak itt a templomban lehetünk vele együtt, hanem amikor az Osamban vagy a CBA-ban járkálunk ott, az árukkal megrakott polcok között, akkor is. És lehet, hogy eszünkbe juthatna a kínálatról esetleg Petőfi Sándornak a verse, a 19. század prófétája, amelynek ugye van egy ilyen sora, hogy itt van már a Kánaán. Na de hát, ehelyett azt gondolom, hogy sokkal inkább pusztának tűnik számunkra, illetve még sivárabbnak tűnik a pusztánk számunkra, akár ott az üzletben járkálva, mert meg kell gondolnunk újra és újra, meg kell gondolnunk, hogy mi az, amit leemelhetünk egyáltalán, a polcokról is megvásárolhatunk. Eszünkbe jut-e ilyenkor vajon, hogy az Úr köztetek van, ott is ott van. Egymással beszélgetve, egy-egy gondunk, bajunk elmesélése után hányszor hozzátesszük, majd megsegít a jó Isten. Vajon, amikor a befizetendő számláinkat összesítjük, és látjuk a végösszeget, akkor is így tudunk gondolni Istenre? Egyáltalán van nekünk boldog és megdönthetetlen tapasztalásunk arról, hogy Isten valóban jó? Síránkozásaink mögött, és ez a második, amit a történetekből felismerhetünk, az is meghúzódhat, hogy nem ismerjük Istent. Vagy nem jól ismerjük. Az is lehet, hogy nem is törekszünk igazán az ő megismerésére. És ezért hamis az a kép, amelyet magunkban hordozunk róla. És mert hamis a kép, ezért hamis kívánságok születnek bennünk, hamis igényeket, hamis elvárásokat dédelgetünk magunkban iránta. És persze, hogy előbb-utóbb csalódni fogunk. A helyesen megélt bőtnek éppen ez is egy nagy áldása lehet, hogy Isten ismeretében elmélyülhetünk. Az akarata, a gondolatai még világosabbá válhatnak számunkra. És eljuthatunk odáig, hogy értjük Istent, azaz belső egységbe kerülünk vele. Tehát ki is ez az általunk sokszor jó Istenként emlegetett Isten? Vagy ahogyan még szívesen beszélünk róla, a kegyelmes Isten. Hogyan gondolkozunk mi valójában róla? Úgyhogy ő az, akitől elvárjuk, hogy minden nehézségünkből segítsen ki, betegségeinkből gyógyítson meg, hárítsa el a veszélyeket a fejünk fölül, és minden akadályt az utunkból, hiszen ő a jó Isten, ő a kegyelmes Isten. Talán szinte úgy tekintünk rá, mint aki éppen azért, mert jó és kegyelmes Isten tartozik azzal, hogy segítsen, hogy meggyógyítson a betegségből. És hogyha egyszer mégsem így történik, akkor talán bánatosan magunkba zárkózunk, vagy éppen háborgunk, hogy még az Istenben is csalódni kell, ezt már nem lehet elviselni. Hagyjon nekem békét ez az Isten. De hát mit is mond róla a Szentírás? Erről a valóban kegyelmes Istenről. Nézzük meg egy kicsit most ezért közelebbről a kegyelem szó jelentését. Annak a szónak a jelentését, amit olyan sokszor emlegetünk, de kérdés, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit is jelent igazából. Az Ószövetség eredeti nyelvén az a héber szó, ami magyarul kegyelmet jelent, a lehajolni igéből származik. A kegyelem tehát körülírva olyan lehajlást jelent, amelyben a magasabban álló cselekszi ezt az alacsonyabbal szemben. Az erősebbnek a jó indulatát és kedvességét a gyengébbel szemben. A nagyobbnak a kedvező jótetszését a kisebbel szemben. Az új szövetségi görög szó, az pedig kellemest, illetve kegyes magatartást jelent. Olyan formán, hogy Istennek mintegy tetszik az, hogy irgalmat gyakorol, hogy ajándékot ad, segítséget nyújt. ha tartalmilag nézzük a szó jelentését, azt találjuk, hogy a kegyelem Istennek az a magatartása, az az indulat a cselekedete, amivel nem tartozik senkinek sem. Ami nem kénytelenségből, hanem szabad jótetszéséből születik meg. Amit pusztán szeretetből gyakorol olyan valakivel szemben, aki azt a szeretetet vagy azt a jótetszést egyáltalán nem érdemelte meg. Sőt, annak az ellenkezőjét várhatná. Például nem tartozott az Isten azzal, hogy Ábrahámnak és Sárának gyermeket ajándékozzon. És hogy mégis megtette, az kegyelemből történt. És nem tartozott Isten ennek az elveszett világnak Jézus Krisztussal. Az, hogy mégis elküldte őt, és halálba adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ez a legnagyobb kegyelem, a tulajdonképpeni kegyelem volt, és lesz is örökké. Gondoljunk csak bele, hogyha Isten igazságosan azt adná, ami nekünk jár, amit mi megérdemlünk, akkor az a halálos ítélet lenne. Ezt azonban végrehajtotta Jézuson, az ő egyszülött fián, és ő nekünk kegyelmet akar adni. És így lehetne folytatni tovább a sort, hogy nem tartozik az Isten ma sem, egyikünknek sem azzal, hogyha bajba jut, megbetegszik, életveszedelembe kerül, megsegítse. Ha mégis megtörténik, akkor kizárólag kegyelemből történik. És azzal sem tartozik az Úr, hogy meghallgassa az imádságot. És hogy ő mégis ígéretet tett erre nézve az embernek, hogy aki Jézus Krisztus nevében imádkozik, annak meghallgatja az imádságát. Ez is hatalmas kegyelmi cselekedet. És hogyha belegondolunk, ennek a zsidó népnek sem tartozott Isten azzal, hogy ott a pusztában gondoskodjon róluk. Hogy adjon nekik mannát, adjon nekik táplálékot, hogy vizet adjon, fakasszon a kősziklából. Annál is inkább, hiszen Egyiptomból már kiszabadította őket. Már átélhették egy hatalmas tettét. És hogy mégis továbbra is velük van, és ad nekik ennivalót. Ez a kegyelem jele volt. Olyan ajándék volt, amelyben az Isten szeretete és kedvessége mutatkozott meg irántuk. Olyan jó lenne, hogyha most végig tudnánk gondolni, hogy vajon mi hogyan tekintettünk eddig Istenre. Talán mi is egy kicsit így, hogy ő tartozik nekünk, azzal, hogy ezt és ezt cselekedje. Ha így volt, akkor hagyjuk, hogy ebben a bőti időszakban megmutathassa magát igazán nekünk, hogy megérthessük, hogy mi is ez a kegyelem, és megtanulhassunk valóban kegyelemből élni. Azt is felfedezhetjük ebből a történetből, hogy a síránkozó ember a célt is szem elől téveszti. A zsidó nép ott a pusztában így kesergett, miért is jöttünk ki Egyiptomból. Mintha már el is felejtették volna azt, hogy Egyiptomban szolgaságban éltek, és hogy milyen nehéz, keserves sorsuk volt ott. És hogy Isten ebből vezette ki őket. És most úton vannak, ráadásul az ígéret földje felé tarthatnak. Oda mehetnek. Ahhoz az országhoz közeledhetnek, amely országért érdemes a pillanatnyi nehézségeket is vállalni. Hálátlanokká váltak. Annyira, hogy az Egyiptomból való szabadítást szinte már rossznak tartják, ahelyett, hogy örülnének neki. Ahelyett, hogy Istent magasztalnák érte. Gyakorlatilag pillanatnyi kívánságaiknak a teljesítése válik számukra elérendő céllá. Ennél tovább nem látnak. Nem éltette már őket az, amit Isten mondott. Nem gyönyörködtek, nem tudtak már Istenben gyönyörködni. Úgy tűnik, hogy értéktelenné vált számukra Istennek a csodálatos, szabadító cselekedete is, a kívánságaik viszont felértékelődtek, és mindaz, ami a kívánságaik tárgya volt. Hová vezethet ez? Elgondolkoztató Kosztolányi Dezsőnek a Boldog Szomorú Dala ebben az összefüggésben. Így hangzik ez a vers. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benn a dió, mogyoró mák terhétől öregbül a kamra. Van egy egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm. Van jó szívű, jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép, részegi a ködnek a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcámban igaz színezüst föl, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füsttel. Fürdő van, üdíteni testem, lanti a beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldololok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orszát, és énekes, ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötörődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve, zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Fogyasztói társadalomban élünk, ezt is elmondjuk sokszor, olyan társadalomban, amely mindig újat keres, és a régit eldobja, és ugyanakkor a mértéktelenségével és a pazarlásával a világ jövőjét teszi kétségessé, és másoknak okoz halált, maga pedig lelkileg életképtelenné lesz közben. Vajon a maikor emberének nem azért váltak annyira fontossá az elröppenő élet mulandó értékei, mert nem hisz a biológiai halállal véget nem érő életben, az örök életben, és nem hisz abban, hogy van halált és pusztulást túlélő érték is. Ha nincs igazi úti cél, akkor az utazás kényelme válik fontossá. És mondjuk ki, nézzünk szembe azzal, hogy ez a gondolkozás, ez a mentalitás bennünket, keresztényeket is újra és újra megkísért. Mit mondott az Úr Mózesnek? Mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így síránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból? Isten tehát így értékeli a nép szúgolódását, hogy megvetettétek az Urat. Szívszorító belegondolni abba, hogy akkor vajon én, mi, hányszor vetettük már meg így az Urat? És a másik ige szakaszunkban, amely a tékozó fiú példázatából való, és a nagyobbik fiúnak a lelki világát tárja elénk, pontosan ezt látjuk. Hogy ez a nagyobbik fiú is semmire se becsülte az apját. Nem véletlenül beszélt így az apja: fiam, te mindig velem vagy, hát ez semmit nem jelent számodra. A kecske gidát követeled, kellene neked a gida, de nem az apával való közösség. És ennek ellenére mégis azt mondja neki, hogy mindenkor veled vagyok, és mindenem a tiéd. Hát miért nem vettél el egy kecske gidát? Vagy miért nem kérted? Hát adtam volna kettőt is. Vagy derogál az ilyen kérés a nagyfiúnak? Úgy gondolja, hogy tudnia kell az apjának, hogy neki mi jár? Ez már szinte rögeszmévé válik. És megint csak itt vagyunk napjainkban is, hogy neki mi jár, és mit nem kap meg. Így azonban mindig van ok a háborgásra és a kesergésre, hogyha ezt nézzük. Mert mindig tud valamit mondani ez az idősebbik fiú, ami neki járna, vagy legalábbis ő úgy véli, és amit nem kapott meg. És akkor biztosítva van az állandó keserűség és kesergés. Hát olyan kevés az Úr ereje. Istennek ezt kellett kérdeznie Mózestől. Majd e szavakkal folytatta. Majd meglátod, hogy beteljesedik-e az én beszédem, vagy nem. Kiderül, hogy most még Mózes a nép vezetője sincs egységben Istennel. De nem is magától értődő az, hogy az Isten embere egységben és békességben van az Istennel. Ezt is meg kell látnunk, hogy újra és újra harc által jön ez létre. És most erre a harcra buzdít bennünket az Isten. A hit nemes harcára. Arra, hogy kérdezzük meg magunktól, őszintén, mennyire valóság számunkra Isten? Aki értünk adta Jézust, annak a szívében olyan szeretet izzik irántunk, amely mindig a mi javunkat és üdvösségünket nézi, még akkor is, hogyha mi nem értjük éppen, hogy mit, miért cselekszik velünk. Hisszük-e ezt a szeretetet? Elhisszük-e azt, amit a tékozló fiú bátyjának így mondott az apa, és tudjuk, hogy az apa Istent jelképezi: mindenem a tiéd, és te mindig velem vagy. Mert hogyha nem abból indulunk ki, hogy Isten szeret bennünket, mindenek felett szeret bennünket, és az ő kegyelme olyan realitás, mint itt ez a szószék, amelyet én most fogok, akkor a továbbiak értelmetlenek. és elfogadhatatlanok. Akkor nem tudunk mit kezdeni azzal sem, hogy amikor egyre nehezebb az iga, és ezt éljük napjainkban is, bármilyen különösen hangzik, Jézus Krisztus egy másik igát ajánl, a saját igáját. Vegyétek fel az én igámat, mondja. Az én igámat, amely boldogító, amely gyönyörűséges, mert ezzel bármilyen iga elviselhetővé válik. Ezzel az igával mindent el lehet hordozni. Íme Jézus Krisztus most felajánlja, tessék, itt van, felveheted az én igámat. Szárnyait lehetnek. Nincs olyan súlyos gond és probléma, amit ezzel nem tudsz elhordozni. Csak Jézusra figyelj. Minden nap nagyon figyelj rá. Minden nap kérd el tőle, amire szükséged van. Figyelj Istenre. Telepedj oda újra és újra Jézus lábaihoz, mint ahogy egykor Mária tette. Mert vannak lejtők. És talán ez a mostani lejtő is, amin mi élünk olyan, amelyen csak térdelve lehet megállni. Legyen hát olyan a böjtölésünk, hogy keserűség, elégedetlenség, zúgolódás helyett Isten iránti hálával, békességgel, örömmel telhessen meg a szívünk. Áldja meg Isten így, mi pedig engedjük ezt a bőti időszakot számunkra. Ámen. Kettőszázadik dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 6 verszakával, rövid verszakok ezek. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak tőrébe ne jussunk. Énekeljük el tehát végig. maradjunk most csöndben, és ki magában tárja oda Isten elé hálaadását, kérését, kesergését, panaszát is, hogyha éppen most van benne. Öntsük ki a szívünket előtte. Hálával köszönjük meg neked, Urunk, azt, hogy te most nekünk is mondod, fiam, vagy leányom, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Imádkozunk azért, hogy ebben a bőti időszakban, ha tudjuk előtted a szívünket úgy kiüríteni, hogy megtölthess bennünket magaddal, szent lelkeddel, békességeddel, örömöddel. Segíts ebben nekünk, kérünk, és áld meg így egész egyházunkat, és könyörgünk népünkért is, hogy hadd tudjanak végre odafordulni hozzád, hogy hadd döbbenhessenek rá, mint többen, hogy van mennyei atyuk, és gyermeki lelkülettel tudják a kezüket beletenni a te kezedbe. Kérünk téged, maradj így velünk a te kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is, hogy ezt az Atyát, Istent megismerhessük még jobban. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken délután 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs előkészítő, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig a biblia körünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekórát. Jövő vasárnap délután 4 órától családi istentiszteletet is tartunk, melyre sok szeretettel várunk mindenkit, elsősorban nyilván a hittanús, illetve gyermekórára járó gyermekeinket családjaikkal együtt, de mindenki mást is, hogy meg is ismerhessük egymást, és együtt is magasztalhassuk az Urat. Országos ifjúsági konferencia lesz február 22-től 24-ig Kecskeméten az Emmaus házban. A plakátot megtaláljuk a hirdetőtáblán. Egyéb tudnivalók is ott vannak rajta, illetve tudok adni olyan tájékoztatót, amelyen még részletesebben megtalálhatjuk ezeket az információkat. Tudjuk azt is, és nyilván gyakoroljuk is ebben az időszakban, hogy személyi jövedelemadónk 1%-ával rendelkezhetünk. Így a református egyházat is támogathatjuk, melynek a kódszáma 0066, illetve a másik 1%-ot szabad a mi gyülekezetünket, a Budaörsi Református Gyülekezetet támogató Pro Ecclesia Alapítványnak irányítani. Köszönettel vesszük az ilyen jellegű támogatást is. Húsvéti hírlevelünkbe várjuk még a testvérek írásait, bizonyságtételeit. A írások leadási határideje az a jövő vasárnap. Köszönjük az ilyen jellegű szolgálatokat is. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, tudva azt, hogy Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Ezelőtt néhány héttel bocsátottunk ki kérdőíveket a testvéreknek a nyári gyülekezeti csendeshetünkkel kapcsolatban. Ezeket a kérdőíveket a csendeshetünk szervező házaspára értékelte, és most meghallgathatjuk ezt az értékelést Varga András testvérünktől.
Kedves testvérek, köszönjük szépen, hogy segítették a térményünket, hogy kialakítsuk a csendesétel kapcsolatos időnket. 63-an válaszoltak a kérdésekre, és az első kérdés arról szólt, hogy egyáltalán szükség van-e nekünk csendesétre a gyülekezetünk növekedéséhez. Itt örülünk, hogy természetesen a nagy többség egy kivételi választ mondta, hogy igen, a jövőben is kell nekünk a csendesét. Föltettük azt a kérdést, hogy vajon milyen hosszú legyen ez az alkalom. A hagyományos egy hét, vagy néhány napos csak legyenek. Többségében az egy hetet preferálta a gyülekezetünk, de ugyanakkor az is kiderült számunkra, hogy szükség van a 3-4 napos, vagy a hétvégi alkalmakra is. Úgyhogy ezen a gyülekezetünk vezetésének kell gondolkodni, hogy megtaláljuk és kérjük kicsit úgy értek, amikor is egy-egy hétvégére, vagy néhány napra is találjuk lehetőségeket csendes napokra. Mint ahogy ez a fiatalok körében már eddig is ismert voltunk el, elmentek valahol egy hétvégére. És az időszakot illetően is egy nyári időszak volt a csendes héttel kapcsolatosan az előnyben részesített, de hát a hétvégéket természetesen bármikor megrendezhetjük, mint ahogy elhangzott az is, hogy valaki nem szeret távol lenni, mert akár idős korára tekintettel, valahogy úgy írta, csak a saját ágyában szeret. Mi ez is érthető, ezért elképzelhető, hogy itt a gyülekezetünkben is lehet találni erre lehetőséget. Hogy milyen programok legyenek, itt többségében azt hangzott el, hogy a lelki és a szabadidős programok fele-fele arányban legyenek jelen, tehát ez az igény, és ugyanakkor, amikor azt kérdeztük, hogy milyen sorrend legyen, akkor mindenki részéről azt hangzott el, hogy a lelki feltöltődésen legyen a hangsúly, illetve a közösség építésén, és azok, hogy kikapcsolódás, nyugalom, kirándulás, azok a sor végére kerültek. A szállás színvonalával kapcsolatosan a többség azt mondta, hogy egyszerűbb és olcsóbb legyen a szállás. Amiért megkérdeztük az életkorokat, hogy ezekre a kérdésekre azért igyekeztünk választ kapni korosztályonként is, tulajdonképpen 3 korcsoportot állítottunk fel, a 28 év alattiakat, a 28-60 közöttieket és a 60 felettieket, és aztán érthető módon az idősebb generáció az, aki azt mondja, hogy hát azért igényesebb szállás legyen, ahol kellőképpen el is tud gondolni, és hát a szolgáltatás is olyan legyen ennek a szállásnak, ami az igényeket. Ugyanilyen, milyen jellegű táborok legyenek? Ez volt még egy érdekes kérdés, és mint hogy a statisztika mindenre tud felelni, itt is, ha csak szüken azt néznék, hogy a válaszadók hogy válaszoltak, akkor azt mondhatjuk, többségében az az igény, hogy közösen táborozzunk. Tehát a valamennyi korosztály közösen. De ha mélyebben a számok mögé nézünk és a válaszok mögé nézünk, akkor az derül ki, hogy egészen ellentétes a véleménye a fiatalságnak, mint az idősebb generációnak. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szeretnék, hogyha korosztályoként külön táborok lennének, és ahogy haladunk az idősebb generáció felé, ők meg azt mondják, hogy legyenek közös táborok. El kell gondolkodnunk, hogy ezeket az igényeket is hogy tudjuk kielégíteni. Van elképzelés, még ezen dolgozunk. Ezeket az eredményeket itt hátul a hirdetőlábán kitettük, ahol végül is a számok, a diagramok láthatók, akik érdekel, kérem, hogy nézzék meg a testvérek, illetve a pusíti hírlevélben szeretnénk én néhány gondolatot közvetni a csendes hét tel és ezzel a kérdőjükkel kapcsolatosan. Ő mindenképpen megerősítette bennünk azok a válaszok, amikor is szövegesen leírták a testvérek, hogy mit látnak, mit éreznek a csendesetekkel kapcsolatosan, hogy igenis szükség van rá, és a résztvevők azok hát nagyon pozitívan nyilatkoztak az elmúlt csendesetekről. Mégis ezen kérdőjükre adott válaszok alapján sikerült is megtalálnunk az idei csendesetünk helyét, azt a bizonyos egyhetest, mert ugye szükség lehet a rövidetekre is. A egyhetes csendesetünket szép halmon, és kitettünk egy rövid kis hirdetést, ez Zemplénben van, és úgy hívják, hogy múzeumkertpanzió. Ott van lehetőség arra, hogy csak önállóan legyünk, és gyülekezetünk igénybe veheti az egész panziót. Ez egy viszonylag mai áron elfogadható áron, felnőtteknek 24 ezer forintért, fiataloknak 20 ezer forintért, tüdén alattiaknak 12 ezer forintért állna rendelkezésre. Persze ez az kell, hogy minimum 50 fővel részt vegyünk ebben a táborban, és töltsük meg ezt a tábort. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna, és várjuk az érdeklődéseket a csendesítettel kapcsolatosan.
Köszönjük szépen mi is. Most pedig a 272. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük el, a 4. majd fennállva. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet.